Közhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagybodó Tibor. Amikor Eötvös Józseffel beszélgetek, mindig úgy érzem, hogy a vele érkező történetek minden esetben igaz erdélyi életutat jelentenek. Igen, mert a nagyszebeni egyetemi éve az erdélyi száz nemzet kultúrájával gazdagította, a román többségű görgényvölgyi lelkipásztori szolgálata pedig a másság elfogadásának szép gyakorlata lett. Jed egy székely faluban való családalapítás feledhetetlen helye, és a szülőfalu, Póka, a mezőségi magyarság indulásának hamuban sült pogácsájával kísérte és kíséri életén keresztül most is. Hát, Eötvös József 7 évtizedes életét így öleli át Erdély színes világa. Mi tagadás, valóban erdélyi életút az övé, és innen is a ma délutáni témánk egy igaz erdélyi életút. Vendégünk tehát Eötvös József nyugalmazott református esperes, akit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt. Esperes úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy itt van velünk élőben.
Szeretettel köszöntöm én is az Összhang adás hallgatóit, egyben a rádió szerkesztőit is, békesség Istentől, és köszönöm én is a meghívást.
Az Összhang múltkori műsorában, melynek címe a változás utáni útkeresés volt, a hallgatóknak bejelentettük, hogy a beszélgetést még folytatni fogjuk. Ígéretünknek eleget téve ezt most meg is tesszük, ugyanakkor arra kérjük, hogy pár mondatban foglalja össze az akkor elhangzottakat.
Most már eltelt 2 hét azóta, lehet, hogy mások sem emlékeznek igazán pontosan arról, amit itt elbeszélgettünk. Úgy emlékszem, hogy a kezdetekről volt a szó, hát a kezdeteknél mindig benne van a gyermekkor. Számomra egy nagyon kedves élmény, gondolom mások számára is. Aztán benne vannak az iskoláink. Nekem először az 8 osztály Pókában, amelyről sokat lehetne beszélni, főleg összehasonlítva a mai falusi iskolákkal, mert abban az időben azért az iskola valóban nagyon meghatározó volt, első osztálytól kezdve egy életformát adott, ugyanis erősek voltak a falusi iskolák. Aztán benne volt a beszélgetésben Marosvásárhely, a középiskola, Kolozsvár, az egyetem, amely a 70-es években az egy nagyon szép időszak volt, és akkor már a bevezetőben említett Szeben, ahol mint a száz kultúra és az erdélyi múltnak egy nagyon szép központja volt, és úgy emlékszem, még arról is beszélgettünk akkor, hogy volt egy éves külföldi tanulmányom Göttingen, ahol igaz, hogy 200 évvel hamarabb, de ilyen elődeim voltak, mint Bolyai Farkas és Kőrösi Csoma Sándor. És aztán eljutottunk egészen addig, hogy lelkipásztorként elkezdődött az életem, szép szolgálata, 6,5 év a Görgényvölgyében, ahol 3 különböző gyülekezetnek voltam a szolgáló lelkipásztora, egy történelmi múlttal rendelkező várral, királyi várral rendelkező Görgény Szent Imrén, ott laktam, de hozzátartozott az a Görgény üvegcsűr, amely csak 200 éves volt, és nagyjából 95%-ban legalább katolikus, és ott kisebbségben lévő magyar reformátusok voltak, és oda tartozott Alsóidecs, amely egykor 100 falu volt, aztán később többségben voltak a románok, de egy templomban, egy vasárnap, 3 nyelven, 3 különböző felekezetnek volt istentisztelete, és hihetetlen nagy békesség volt. Tehát ez az a az időszak, amit azt hiszem, hogy két héttel ezelőtti adásunkban, vagy három héttel ezelőtti adásunkban már úgy nagyjából elbeszélgettük.
Igen, de mindenképpen folytatnunk kell, és gondolok itt a gyermekkorra, az iskoláira, és a sok-sok lelkipásztori év után. Árulja el nekünk, hogy hogyan, miként éli meg ma az életét?
Egyetlen szóban így tudnám mondani, normálisan. Erre rögtön megkérdezzük, hogy hát ez mit jelent. A következőt jelenti, úgy érzem, hogy sikerült összhangban két laki életet élni. Ez pedig azt jelenti, hogy tavasztól őszig Falund vagyok többségében, kertészkedek, elég nagy gyümölcsös van ott, és egy kicsit élem a szüleim nemzedékének az életét. Azt hiszem, hogy éppen ez ad erőt nekem ahhoz, hogy 40 évi távollét után, vagy ha az iskoláimért is beleszámítom, jó 50 évi távollét után újból közel egy fél évet Pókában, a szülőfaluban élek, ott dolgozom, ott találkozok az emberekkel, és úgy érzem, hogy odavalósi vagyok. Télen, mivel nagyon megcsapant a falu lakossága, talán egy kicsit unalmas vagy magányos lenne, ezért télen Marosvásárhelyen élek és élünk, ahol mondjam azt, hogy a digitális világ lehetőségein keresztül kinyílt számomra a világ, ahova nem juthattam el, azt valamiképpen televízió adásokon keresztül tudom nézni, tehát valamiképpen kitárult a világ előttem, azon kívül pedig úgymond megpróbálom megélni Marosvásárhely közéletét, vagy inkább kulturális életét. Ezt azért fogalmazom így meg, mert ismerve úgy nagyjából Kárpát-medencé, de talán még jobban Erdélyt, Marosvásárhelynek ez az igazi nagy áldása, hogy itt még mindig színvonalas magyar kulturális élet van. Csak gondoljuk el, szinte hetente van könyvbemutató. Havonta akkor biztos, hogy van egy olyan könyvbemutató, amely személyesen érdekel minket. Havonta lehet kiállítások megnyitójára elmenni. Hetente van olyan koncert, amelyeket szinte mindeniket meg kellene hallgatni, és azért sokszor el szoktam dicsekedni azzal, hogy kevés, Budapest mellett kevés olyan magyar város van, ahol 3-4 magyar színház van. Elárulom, hogy kevesebbet járok színházba, mert a modern darabokban halkan is beszélnek, és ebben a korban már a halkbeszédet nem hallom tisztán.
Ennyi év után ön szerint milyen az összhang, és mit tud elmondani a hallgatóknak a lelkipásztori szolgálat és a közösségi életről?
Nem csak visszatekintésben, hanem a szolgálataim utolsó élata alapján merem állítani, hogy talán az egyházunknak ez az egyik legnagyobb kihívása a 21. században. Visszaemlékszem, amikor az ezredforduló volt, akkor sok minden kérdés felvetődött egyházilag, világilag, hogy milyen lesz a 21. század, a harmadik évezred egyháza, és aztán sokat idézték az egyik francia filozófusnak a mondását, aki azt mondta, hogy ha a 21. században nem lesz egyház, akkor nem lesz már a 21. század sem. Lehet ezen vitatkozni, mennyire volt jó ez a jóslat, mennyire nem. Viszont merem állítani, hogy az utóbbi két évtizedek tapasztalata alapján már látszik, hogy az egyháznak az egyik legnagyobb értéke a közösség megteremtése. És ezért van az, hogy nyugaton azt mondjuk, hogy minthogyha az egyház leáldozóban lenne, mert azokban a nagy nyugati országokban a kisebb közösségeket nem tudják igazán megtölteni tartalommal, legalábbis nekem ez a tapasztalatom. És ez onnan van, hogy az egyház bibliai megfogalmazása a Cselekedetek könyvében az első pünkösd után így hangzott, hogy 4 pillére van az egyháznak. Igehirdetés, ebbe benne van persze a vallásos tanítás is. A szentségek kiszolgálása, katolikusoknál ugye a 7 szentség, akkor az imádság, és a 4. odaírja a Szentírás, a közösség. Na most, kedves hallgatóink, tessék elképzelni, 2000 évvel ezelőtt megfogalmazták, hogy az egyház ott tud megélni, ahol a 4 pillérből az egyik a közösség. Na most Erdélyben van közösség. És igazán elmondható az, hogy a magyar református egyház életében tetten érhető a közösségnek élete és éltetése. Csak két helyet fogok elmondani érdekességképpen. Sose jártam az Egyesült Államokban, de tudom, hogy vannak ma is még magyar református gyülekezetek. És tudom, hogy az életükben megtörténik, hogy havonta legalább egyszer, mikor kijönnek egy páron, hányan elmentek a templomba, a reformátusok együtt ebédelnek. Sokszor azt mondják, hogy az ebéd miatt mennek el, mert együtt leülve beszélgetnek, mert az emberi élethez hozzátartozik a közösség megélése, és ma már szinte csak az egyházban lehet mindezt megfogalmazni, de ugyanúgy az erdélyi magyarság kisebbségi életének a legnagyobb ajándéka, hogy együtt tudunk lenni. Erdély ereje az végig a közösség volt, és a vesztét éppen a széthúzások adták. Tehát sehol nem él úgy tovább az életben a közösségnek a gyakorlata, mint az egyházban. Ezért van az, hogy a közélet nagyon sokszor, hogy mondjam, nem csak példaként, hanem társként is keresi az egyházat a közösség formáló erejéért.
Ön most nyugdíjas, de sokszor ma is igét hirdet. Gyakran hívják szolgálni templomokba, temetésekre?
Igen. Igen, hát először is tudják azt, ugye, hogy szabad vagyok. Azon kívül tudják azt, hogy azért 40 évi szolgálat után nem olyan nehéz már, mint amikor kezdő lelkész voltam Csetlő Botló fiatalként. Meg kell mondanom, hogy szinte irigylem, sokkal magabiztosabbnak látom mai fiatalságot, mint amilyenek mi voltunk. Viszont úgy érzem, hogy azért egy olyan szolgálati múlt áll a nemzedékünk mögött, hogy nyugodtan vállalhatjuk azt, hogy segítünk másoknak. És jól is esik még időnként, hogy nem írnak le.
De mi lesz majd akkor, ha a palást végleg a Szegre kerül?
Erre fel kell készülni. Nem tudom, hogy mindenki szembenéze ezzel. Nekem megadatott, hogy azért szembenéztem, mert 60 éves koromra lejárt az esperességem két mandátuma, és nem lehettem még egyszer esperes, tehát akkor már egy kicsit visszafelé jött az útam, akkor még 5 évig a vártemplomban lelkipásztor voltam, de már nem az egyházkerületnél, és nem az egyházmegyénél, és akkor könnyebben át tudtam élni azt, hogy sok mindent le kell mondani. Na most ebben nekem nagy segítség volt a Bibliának az egyik története, hadd mondjam el, mások okulására, és nem csak azok számára, akik esetleg szembe kell nézenek azzal, hogy máról holnapra 65 vagy 70 évesek is lejárt az a szolgálati idő, ami hivatalosan ugye nálunk elismert vagy elfogadott. Józsi történetét szoktam mindig mondani, aki az Ószövetségnek egyik legnagyobb hőse, akinek az volt a küldetése, hogy Mózes után bevezesse a népet a tejjel, mézzel folyó Kánaánba. Na most nagyon érdekes ez a történet. Az Úristen elhívja Mózest, és 40 évig Mózesnek kell vezetni a népet, és ebben a 40 évben vannak sikerei, és vannak nehézségei. És amikor ott áll a tejjel, mézzel folyó Kánaán kapujába, akkor azt mondja az Úristen, hogy tovább nem lehet menni. És akkor jön Józsué. Józsué az ifjú titán, aki kap egy gyönyörű szolgálatot, hogy addig az elődje elhozott mindent, és most ott van a siker tetején, csak egy lépés. És neki lesz majd az a nagy lehetősége, hogy ő lesz a dicsőséges, ő lesz a nagy hős, és Józsué bevezeti a népet, viszont úgy viselkedik végig, hogy azt mondja, nekem ez az útszakaszom volt. Soha nem hasonlítja össze magát azzal, hogy Mózesnél ő jobb volt, vagy nem. És talán azzal sem, hogy az utána következő bírák, akik szintén végzik a feladatukat, jobbak vagy rosszabbak, mint ő. És én ebből a képből megtanultam azt, hogy azonnal az időtávon, azon az útszakaszon, amely nekem kellett végezni a munkát, én voltam a megfelelő. És utána tovább kell állni, át kell adni a következőknek, mert azt az útszakaszot, azt az időszakot, azt a szolgálatot, azt a munkát az Úristen másra bízza, és én hiszem, hogy ők tudják jól végezni. És én most is azt látom, hogy valóban nekünk az adott körülmények között kell a maximumot kihozni magunkból, de amikor lejárt a mi időnk, meg kell tudni tanulni félreállni, és nem olyan nehéz, meg kell mondanom most.
Ötvös úr, hogyan látja Póka varázsát? Gondolhatunk itt a családi házra, az ott lakókra, a kertészkedésre, egy szóban a föld szeretetére, de jó lenne, hogyha az egészről, mind a négy dologról beszélnénk.
A kérdésből úgy érzem, hogy a szerkesztő úr tudja, hogy lokálpatrióta vagyok, és nagyon sokat beszélek Pókáról, mert nagyon sokat köszönhetek neki. Egy kicsit úgy gondolom most is, hogy Póka a világ közepe, és ez nagyon sokat jelentett számomra a fejlődésemben, az ifjúságomban, úgymond identitásomnak az elérésében. Én ma is úgy látom, 70 évesen, hogy a legszebb hely, a legszebb udvar és a legszebb kert az, ahol én felnőttem. Ne lepődjenek meg, én hiszem, hogy nagyon sokan ezt így látják, a nem pókaiak is. Főleg azok, akiknek szép volt valóban a gyermekkoruk, és szép volt az ifjúkoruk. Én, amikor a Bernadi plakettel a Kultúrpalota színpadán kitüntettek, akkor ezt mondtam el, hogy igazán nem tudtam sohasem elszakadni Pókától, de itt éltem Marosvásáron, itt vannak a fiaim, itt vannak az unokáim, és akkor nem mondhatom azt, hogy nem vagyok vásárhelyi, de ezt csak úgy tudtam megélni, hogy idéztem Mikes Kelement, úgy szeretem Marosvásárhelyet, hogy nem tudom elfelejteni Pókát. És ebben az idézetben valamiképpen fel is oldódik számomra az, hogy én sose tudnám azt mondani, hogy pókai vagyok, vagy Marosvásárhelyi. Számomra az a lényeges, hogy Marosvásárhelyről hazamegyek Pókába, otthon dolgozok a kertben, jól érzem magam a pókiak között, és két nap után hazajövök Marosvásárhelyre. Egyébként azt hiszem, hogy mindez ennek megfogalmazásához, és ennek a szép emléknek a hordozásához hozzátörtözik az is, hogy a legjobb emberek között nőttem fel. Gyermekként úgy éreztem, hogy a pókaiak a legjobb táncosok, a legszorgalmasabb emberek, a legbecsületesebbek, a legtisztességesebbek. Én viszont ma tudom, hogy ugyanígy gondolkozik a csík és a kalotaszegi fiatal is. És adja az Isten, hogy így is gondolkozzanak, mert valóban akkor tudunk igazán úgy felnőni, hogy otthon érezzük magunkat. Egyébként pókai életidőmben azért még más volt valóban a falu. Megvolt az a falu rend, amely aztán sajnos felbomlott. El kell képzelni, hogy én gyerekkoromban még megéltem, hogy volt táncház. Nem úgy hívták, de aztán később, amikor a felnőttek keresték Pesten, vagy Széken, vagy Kolozsváron a táncházot, akkor döbbentem rá, hogy nekem ott volt gyermekkoromban. Csak mi igaz, hogy a deszkafalon kívül táncolhattunk gyerekként, és észre se vettük, hogy megtanulunk táncolni. Aztán alig vártuk, hogy legyen nálunk kukoricafosztó, amiről később aztán Arany Jánosnak a balladáját olvastam, és nem is tudtam, hogy ugyanolyan volt ott is, mint a miénk. Vagy pedig életemnek egyik kedves emléke, sokszor elmesélem az unokáknak, hogy nem tudtam úszni, de a Maroson ott voltam, amikor kender áztatni. Elvittük a kendert, és két hétre oda becövekelték a vízbe, és utána el kellett menni. Vagy még most is emlékszem, hogy a gyermekkoromban még kalákával építették a házat, sőt, a legszebb emlékem az, amikor még 10 évesen voltam, és elkezdődött a búza behordása, a búza kévék behordása, hogy a szérűn csépeljenek, és azt el se lehetett képzelni kaláka nélkül, mert egy-két nap alatt be kellett hordani az összest, és egy tehén szekére az lehetetlen volt. És ilyenkor összefogott a falu, és én olyant is tudnék mesélni, most már az időt nem akarom húzni, amikor haragos emberek egy utcában valamiért nem köszöntek egymásnak, de amikor búza hordás volt, akkor egymással oda mentek, és megkérdezték, hogy segíthetek, és úgy figyeltük is gyermekként, hogy szólnak egymáshoz, vagy nem, de amikor elindultak a búzatarlóra, akkor kocintottak egy pohár pálinkával, és köszöntötték egymást. És a haragot feloldotta az, hogy egymásra vannak utalva. És mi gyermekek úgy nőttünk fel, hogy mi tudtuk, hogy bárhol otthon vagyunk. Na nekem azt hiszem, hogy ezért van az, hogy Póka számomra feledhetetlen valóban.
Esperes úr, a lelkipásztori élet és az összhang kedvéért mi az, amit elért az életben, mi az, amit nem, és miket akar még elérni?
Hát, ha szabad így mondani, akkor a lelkipásztori életben mindent elértem. Nem nagy képűség ez. Sőt, merem ezt mondani, amit nem igen szoktak, hogy szép karrier áll mögöttem. Valamikor egész fiatalon így mondták, hogy az a jó, ha a szamár létrán végigmegyünk, vagyis egy kisebb gyülekezetbe kerülünk, ahol kipróbáljuk magunkat, másokat is, aztán meglátunk egy közepes gyülekezetet, hogy megbírjuk-e azt, és legvégig esetleg el lehet jutni akár egy egyházi tisztségig, akár pedig egy nagy gyülekezetig, amelyet akkor még úgy mondtak, hogy akár nyugdíjba is lehet onnan menni, mert ez így volt azért a 70-es évek kis gyülekezetben, alig ha lehetett volna 2-3 gyereket nevelni, főleg akkor, abban a 70-es években a legtöbb papnyinak nem engedték, hogy dolgozzék, vagy legalábbis nem a tanárként például, vagy olyan, vagy a végzettsége szerint. Na most nekem nagy szerencsém volt azzal, hogy Görgény Szent Imrén elkezdtem, aztán amikor átkerültem Jedre a második gyülekezetbe, amely nagyobb volt, ott már egyházmegyei szolgálatra hívtak, és akkor a 90-es változás után sokat jelentett az, hogy 2,5 kilométer volt Marosvásárhely. És én így kapcsolódhattam be, mint fiara lelkipásztor például, óraadónak az újraindított kántor tanítók képző főiskolába. Fülöp Dénes barátom hívott meg, hogy azt mondja, közel vagy, időd van, hát akkor taníts hetente 1-2 órát, és egy hihetetlen nagy dolog volt, hogy én Marosvásárhely képzett tanáraival egy főiskolán falusi lelkészként együtt lehettem. Utána bekapcsolódtam, mivel közel voltam a rádióhoz, emlékszem a Hitvilág kezdő műsorában, még annak idején Kelemen Ferenccel, aztán a Vásárhelyi újságon keresztül ugye bekapcsolódhattam a közéletbe, és aztán esperes lettem, sőt az egyházkerület úgymond generális direktora, ez azt jelentette, hogy egy úgynevezett triumvirátus volt, akik a szolgálatot végeztük, és ebben Marosvásárhely vidékét képviseltem. Ha területileg elmondható, akkor például Szebentől Dézsig lévő területen, ha a püspök nem tudott elmenni egy vasárnapi szolgálatra, akkor megkért, hogy mint misszióelőadó én szolgáljak. Hát akkor elmondanék egy történetet, hogy valóban mit jelentett számomra az, hogy egy szép karriert futottam be, mint lelkipásztor az egyházban. 2001-ben, ha jól emlékszem, a pünköst úgy adódott, már a húsvét is, mert ugye egy hozzá ez, hogy egyszerre volt az ortodoxokkal. És akkor volt egy olyan próbálkozás, hogy nem lehetne megoldani azt, hogy ne legyen két húsvét egy évben, Romániában, Erdélyben, vagy pedig két pünköst, sokszor egy hét különbséggel, sokszor 3-4-5 hét különbséggel. És akkor valaki kitalálta, hogy Szebenben, ahol román teológia és protestáns szász teológia is van, az ott lévő egyházaknak a legmagasabb szintű képviselői tartsanak egy közös istentiszteletet. Na most el kell mondani, hogy Deppendorf, tehát Szeben szélén, ahol van a Néprajzi Múzeum, ott volt egy ilyen ökumenikus istentisztelet, ahol, nem tudom, érdekes, nem, jelen volt Klaus Johannis, akkor még csak polgármesterként, a svéd asztalnál egy kicsit beszélgettünk akkor, és 6 egyház képviselete volt ott, akik szolgáltunk 5-5 percet a Falu Múzeum területén lévő tó szigetén. Ott volt a szász evangélikus püspök Christoph Klein, ő beszélt németül, ott volt a római katolikus esperes, ott volt az ortodox, ott volt a görög katolikus, és ott voltam én is, én képviseltem a református egyházat, és emlékszem, hogy három nyelven szóltam, mert tanultam németül, Romániában élek, és magyar vagyok, és akkor éreztem azt, miután utána odajött Klaus Johannis, és őt németül gratulált nekem, hogy éreztem, hogy vagyok valaki, hogy Erdélyhez hozzá tartozva, aki Pókából, egy mezőségszéli faluból, egy földműves családból, jó iskolákon keresztül elindult, nem voltam és nem vagyok semmivel tehetségesebb, mint egy átlagember, de úgy érzem, hogy a szüleim kitartásra nevelt, tisztességes példájából megtanulva megpróbáltam helyt állni, és ha valaha szabad nekem egy kicsit úgy dicsekednem, akkor ez volt az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy helyt álltam.
Mondjuk el a hallgatóknak azt is, hogy mit jelent önnek Erdély és a szülőföld szeretete?
Egyetlen szóban így tudnám megfogalmazni, hogy ez az én identitásom. Erre is megpróbálok példákat mondani, mert talán azok maradandóbbak, és az Összhang műsorát, akik most hallgatják, akkor arra inkább emlékeznek, mint erre, hogy ez az én identitásom. Ez azt jelenti, hogy amikor én külföldre kerültem hamarabb, mint tanulmányútra, Göttingenben, Németországban, de aztán később, mint az egyházkerület képviseletében, mint missző előadó Litvániától elegészen Brazíliáig, mint az Romániai Gusztáv Adolf Egyesület akkori elnöke, akkor általában úgy mutatkoztam be, hogy Siebenbürger, vagyis erdélyi vagyok, mert erre azonnal megkérdezték, hogy ez mi. Meg kell mondanom, hogy szinte élveztem már azt, és vártam, hogy kérdezzenek. És egyszer egy hollandiai halászfaluban, Ürkben jártam egy holland barátommal, és amikor ott sétáltunk a vízpartján, akkor egy ilyen jó, eléggé piszkos, bőrnadrágos férfi kilépett egy ilyen halászhajóból, és meglátta a barátomat, akivel ismerték egymást, odajött, kezet fogott, és a barátom bemutatta, hogy mi a barátja, bemutatkoztam, hogy Siebenbürger, és erre megkérdezte, hogy magyar. Én erre nagyon meglepődtem. Jobban meglepődtem, mint mások, mikor én azt mondtam, hogy Erdély vagyok. Aztán kiderült, meg is kérdeztem, hogy honnan tudja, hogy Erdélyben magyarok vannak, és elmesélte, hogy a II. Világháborúban német katonákkal volt, és a Besztelce vidéki szászokat 42-től 44-ig Hitler átvette, és a német katonák között harcoltak, és azt mondja, sokszor esténként ezek a Besztelce vidéki német katonák meséltek a gyermekkorukról, és ők mesélték el, hogy a Siebenbürger azt jelenti, hogy vannak magyarok, vannak ott románok és németek egyaránt. És hadd mondjam el azt, hogy ha már lehetőségem van rá, hogy körülbelül 90-es években jártam másodszor, vagy először és 2000-ben másodszor Vajdaságban, és aztán egyszer eljutottam úgy Felvidékre, hogy egy egész nap Kassát néztük barátokkal, és akkor döbbentem rá arra, hogy nekünk milyen a nagy dolog az, hogy a Kárpát-medencében egy nagyon szép vidéken élünk. És akkor még úgy el is gondoltam magam, hogy miért kívánkozunk mi Párizsbe, egyébként nem is jártam Párizsba, azon nem tudom elmondani, kedves összhanghallgatók, hogy én jártam Párizsban, vagy nem, mert egyszer Brazíliában menve ott repülőt kellett cserélni. De éjjel 12-kor érkeztünk a repülőtérre, és egy órakor már szálltunk át egy másik repülőtérre, és lehet, hogy én voltam egy órát Párizsban, de nem léptem francia földre, mert ott betonra jártunk csak. Azért hadd mondjam el, hogy valóban az Erdély számomra azt jelenti, hogy én magamban hordozom Erdélyt. Vagyis háromféleképpen él bennem Erdély, és ezért mertem ezt mondani, ez az identitásom. Mivel egy időben, mint egyháztörténész vagy egyháztörténelem kutató foglalkoztam Erdély múltjával, a reformáció idejeivel, és akkor szembenéztem azzal, hogy van egy 150 éves lezárt Erdély történelem. Ez a Buda elfoglalásától a leopoldi diplomáig, vagyis az a 150 év független Erdély, amikor valóban itt három nemzet, mellettünk a románok ugyan, de akkor nem voltak jogalkotók, és négy vallás határozta meg az alapot. Nem igaz, hogy nem voltak surlódások, nem igaz, hogy nagyon szerették a magyarok, szászok, székek egymást, de megtanultak egymás mellett élni, és ezért lehetett azt mondani, hogy tündérkert, ez meghalt. Ezt tudomásul kell venni, nem csak azért, mert a szászok elmentek, hanem azért, mert ez egy időben egy lehetséges volt. Azóta ilyen nincs. Van egy másik Erdély, az az úgynevezett változó Erdély. Ez, amikor 200 évig az osztrák fennhatóság alatt voltunk, és 100 évig a román többségben. És ez a 300 év egészen más jelentett a szászoknak, más jelentett, Bruckenthal idejében mondjam azt, más jelentett a románoknak, ugye amikor Bukarest a főváros, és más jelent nekünk, amikor kisebbségben voltunk 100 éven keresztül. És hadd mondjam el a harmadik Erdélyt, amelyet most élek, 2022-ben például. És akkor megkérdezik, hogy mi az az Erdély számomra. És számomra ez az Erdély két dolgot jelent, 70 évesen, 40 éves lelkipásztori szolgálat tapasztalatával, hogy olyan lesz ez az Erdély, amilyenné a gyermekeinken keresztül formáljuk. Ha vannak gyermekeink, és neveljük őket, egy nagyon szép Erdély lesz, ez a harmadik Erdély, és ha a kultúránkat meg tudjuk tartani, románok, szászok, örmények, cigányok, akkor itt egy békességes, szép Erdély lesz. És én, mint ma megszültöttek erdélyi, ezt kívánom, hogy ezt tudjuk együtt megvalósítani.
Esperes úr, önt sokan így nevezik, az olvasó pap. Erről hogyan vélekedik?
Az a helyzet, hogy én azt mondanám, hogy a nemzedékem volt olvasó. Azt hiszem, hogy a nemzedékemnek szinte minden értelmiségie el tudná mesélni azt, hogy hányszor próbálta átjátszani a vámosokat a román-magyar határon. Életünkhez hozzátartozott az, hogy mi beloptuk a könyveket. Mert szükség volt, mert minket elzártak, most nem akarok politizálni, Magyarországtól, és minket csak két dolog tartott meg a magyarokkal való kapcsolatban, a Kossuth Rádió és a könyvek. Én nagyon hálás vagyok annak, hogy volt egy nyitás azért Romániában a 70-es években, amikor a televízió, a magyar televízió is létrejött, és amikor a Kritérium könyv kiadó. Sokan nem tudják, hogy az a Magyarországon kiadott könyveknek az itt kiadható példányait adták tovább. És mi hozzánőttünk ahhoz, hogy a Kossuth Rádiót hallgatjuk, főleg 1985 után, mondjam el, amikor a Vásári Rádió már nem szólhatott. És akkor semmi más nem volt ahhoz, hogy megélhessük az összmagyarságunkat, mert azért meg akartuk élni, a Kossuth Rádió és a könyvek, a magyar kultúra, a magyar irodalom, vagy a világirodalom a magyar könyveken keresztül.
Esperes úr, mielőtt megköszönjük a beszélgetést, még egy kérdés, hogyan tovább?
Nem olyan könnyű ezt megfogalmazni, viszont már szembenéztem 5 éves nyugdíjas korom alatt, hogy van hogyan tovább. Először is abban a kettősségben gondolom el, hogy Pókai és Vásárhelyi vagyok. Felfedeztük azt, hogy 2023-ban 700 éves lesz Póka első dokumentált említése. Na most elgondoltam azt, hogy milyen jó volt azoknak, akik huszárként, honvédként 48-ban harcolhattok. De milyen nagy dolog az, hogy én megélhetem azt, hogy 700 éves a falunk, tehát elárulom, most szeretnék valamilyen emlékművet, tehát fontos. Azon kívül pedig 4 unokám van. hadd ennyit gyorsan mondjak el, megtörtént, hogy egy este felé télen a Surlok Drádics előtt mentünk el kézenfogva a nagyobbik unokámmal, aki csak 8,5 éves, és mondtam, hogy nézd, látod, a fény van, ott valamikor vendéglő, vagy ott volt Ady Endre. Tudod, milyen nagy dolog? És megszorította az unokám a kezemet. Hát ezért már érdemes élni.
Így van, és mi még egyszer köszönjük, hogy velünk volt, kedves hallgatók. Ennyi volt mára az Összhang. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Eötvös József nyugalmazott református esperes és műszaki munkatársunk Johann Tatár nevében is. Sajnos át kell adjuk a stúdiót. Elköszönök, az Összhang szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. További kellemes estét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.